Szép jó napot kívánok minnyájuknak! Üdvözlöm a tisztelt társaságot! Szoftver technológia óra következik, és hát ugye a héten esedékes a házi feladat kiadása. Örömmel tájékoztatom a hallgatóságot, hogy a feladatok elkészültek, és jelen pillanatban azon dolgoznak a munkatársaim, hogy önök megkapják a levelet, és ebben a levélben lesz majd egy kód és egy URL, és a megadott URL-ről ezzel a kóddal le lehet tölteni a házi feladatot, de én ezt elmondtam már a múlt héten is. Úgyhogy változás nincs, a levelet szerintem ma este legkésőbb meg fogják kapni. Két címre is elküldjük, az egyik a HSK-s, meg a másik pedig a HSK-be beállított cím, úgyhogy mindkét címre elküldjük. Ez szükséges ahhoz, tehát ennek a levélnek a tartalma alapján lehet majd a feladathoz hozzájutni. Ahogy én már mondtam szintén a múltkor, hogy a feladat készen van, tehát attól, hogy valaki megpróbálja harmadszor, negyedszer letölteni, nem fog megváltozni. Ezt csak azért mondom, mert tavaly volt olyan, aki 170-szer töltötte le, gondolom próbálkozott, hát ha arra számított, hogy majd következőre egy jobbat kap, nem kapott jobbat. A beadási határidő az november 25-e, ha jól számolom, és ugye papíron, ott a feladatlapon, tehát tessék szépen kinyomtatni, és akkor a feladatlapon papíron, ceruzával vagy tollal, valamiféle ilyen hagyományos eszközzel megoldani szíveskedjenek, és ezt papíron benyújtani, kérjük szépen. Hát ez ennyi a feladat. Egy olyan feladat van, amit ebben a pillanatban nem tudnak még megoldani, de ez nem tart soká, mert a jövő hét közepére már majd azt is fogják tudni, úgyhogy semmi gond nem lesz. Hát van-e a feladattal kapcsolatban valakinek kérdése? Ilyen ügyrendi jellegű kérdése? Annyit még hozzátennék, hogy a feladat le van írva, tehát ott van egy szöveg, illetve hát sok a több apró részletből áll a feladat, és ott van a szöveg, abból a szövegből kell dolgozni, tehát hogyha most hozzám jönnek pontosításért, hogy ezt most itt hogy kell érteni, meg hogy kell érteni, hát értsék úgy, ahogy gondolják, odaírják, hogy értették. Tehát igen, sajnos ugye emlékeznek rá, ezt is sokszor elmondtam, hogy bizony lehet, hogy egy-némely dolognak több értelmezése is van. No, hát akkor csapjunk bele az aktuális anyagba. A múlt héten elkezdtük az objektumorientáltságot, akkor bizonyára emlékeznek rá, hogy objektum az, aki szervel, aki szolgáltatni tud, és az objektum paradigmának az a lényege, hogy egymással együttműködő objektumok sokassága fog létrehozni egy objektumorientált rendszert, és tanulva a Jackson módszerből azt mondjuk, hogy ha ezek az objektumok a világban létező dolgok szimulációi, és ezek együtt működnek, akkor valószínűleg így könnyebb egy szoftvert létrehozni, hiszen megvan az az intellektuális híd, ami az alkalmazói teret az implementáció, tehát az informatika a programozás fogalmaival összeköti. Hát ettől reméljük a gyógyulást, és akkor ennek kapcsán beszélgettünk mindenféle fogalmakról, és eljutottunk odáig, hogy hát végül is van egy konstrukciós modellünk, aminek a fő jellemzői az, hogy egy objektumnak van viselkedése. Ez azt jelenti, a viselkedés nem egyéb, mint azok a szolgáltatások, amiket az objektum megvalósít. Van egy struktúrája, a struktúra azon belső változók összessége, amely az objektumban a viselkedés megvalósításához szükséges. Az állapot az nem egyéb, mint ennek a változó struktúrának az éppen aktuális kitöltöttsége, értékekkel való feltöltöttsége, És az utolsó pont pedig az identity, tehát az egyediség. Ugye minden objektum egy egyedi létezőnek kell tekintenünk, még akkor is, hogyha két objektumnak a viselkedése, struktúrája vagy állapot és állapota ugyanaz, attól még lehetséges, illetve ha két különböző objektum, annak két külön identitása van. És hát ahogy a múlt óra végén is említettem, a zavart általában azt szokta okozni, hogy nekünk mi nem az objektumot birtokoljuk, hanem általában valami referenciánk van az objektumra, egy póráz, egy pointer, egy URL, valamilyen szerkezet, és akkor igazából nem mindegy azt, hogy mit nézünk, hogy a pointerek egyenértékűségét nézzük, vagy pedig a mögötte levő objektumok azonosságát nézzük. Tehát a kétféle egyenlőség nem ugyanazt jelenti. No, hát mindeddig a class fogalmát sikerrel megkerültem, pedig a class az egy nagyon fontos implementációs elem. Ugye, ahogy itt írva is vagyon, az objektum class egy olyan valami, amelyik leír egy objektum sokaságot, amely hasonló viselkedéssel, struktúrával, hasonló relációkkal és szemantikával rendelkezik, és tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy az objektumot az osztály gyártja. Tehát az osztály egy példánya lesz egy objektum. Az osztály, hát ezért is beszéltünk implementációs egységről, hogy az osztály az egy object factory, egy objektum gyár. Most ebből viszont következik egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy ezen elgondolkodtak-e, hogy ugye itt írom, és hát ez is igaz, hogy az osztály egy objektum gyár. Az osztály tulajdonképpen hát szolgáltat, ha úgy tetszik. Mit szolgáltat? Példányosítja magát. Na de kérem, mit mondtunk, hogyha valaki szolgáltat, akkor az kicsoda? Definíció szerint? Hát persze. Tehát az osztály is egy objektum, ugye nyilvánvalóan, hiszen ő is szolgáltat. Na jó, hát ezt majd jó lesz szem előtt tartani a későbbiek során. A bizonyára láttak már ilyet, gondolom, ez egy osztálynak a jelölése. Az UML így szokta jelölni. Egy dobozt rajzolunk, ugye találkoztak ilyennel. Dobozt rajzolunk, beleírjuk, tipikusan három részre szoktuk osztani, majd a részleteket megbeszéljük, a nevét, attribútumokat, tehát a struktúrát, és megadjuk a viselkedést. Hát ez egy ember, aki nagyon egyszerűen viselkedik, mindössze arra képes, hogy megmondja a saját korát. Hát ez egy elég ostoba ember. Na most az osztály esetében, hát bevezetünk egy olyan fogalmat, hogy öröklés, és ez jó arra, hogy meglevő osztályokat felhasználjunk arra, hogy új osztályokat készítsünk. Ennek a módja az öröklés, és hát itt van most egy kicsit, hát itt van az ember osztályunk, és itt van a rendőr osztályunk, aki hát végül is hát tulajdonképpen ember, és az ember leszármazottja. Ugye a rendőr is örököl az embertől, ugye neki is van neve, meg születési ideje, de hát a rendőr az attól rendőr, hogy van rendfokozata, meg előléptetési ideje, és akkor ezt az embert, akinek rendfokozata, meg előléptetési ideje is van, és akkor azt előléptetjük, és ez most nagyon jó. Tulajdonképpen ez ezt jelenti, hogy létrehoztunk egy ilyen objektumot. Tehát egy ilyen osztályt, aminek a példányai majd rendőrök lesznek. Ezzel még valószínűleg olyan sok újdonságot nem mondtam. Hát ezzel sem szerintem, hogy nem csak az lehet, hogy az öröklés során kibővítjük a viselkedést, meg a struktúrát, hanem azt is lehet csinálni, hogy felüldefiniáljuk az ősosztályban levő fogalmakat. Ugye erre egy az ősosztályban definiált viselkedést, meg szerkezetet. Hát ugye ennek egy klasszikus megoldása az, hogy amikor a Java-ban megvan a Java Object osztályunk, ugye ebből leszármaztatjuk a saját osztályunkat, és mondjuk ennek a toString-ét átírjuk, hogy azt írja ki, hogy jó estét kívánok. Mert egyébként ugye predefinit módon egy toString, hát az azt írja ki, ami, hogyha az nem string, hanem egy sima objektum, hogy egy azonosító, meg az osztálynak a neve. De hát ezt gondolom, ilyet láttak Jávában bőséggel. Szóval lehet az is, tehát felül lehet definiálni, aztán nyilvánvalóan az equals, a klón, ezeket gyárilag, meg hash, ilyeneket általában felül szoktunk definiálni. Bevezethetjük még azt a fogalmat, szerintem ezt is ismerik, hogy ezért kellően nagy gyorsasággal megyünk, hogy absztrakt operáció, és erre a klasszikus példát tudom felhozni. Legyen egy shape, egy alakzat osztályunk, aminek leszármazottja a háromszög, meg a kör, meg még sok minden lehet. Mindegyiknek van egy draw operációja, draw művelete, amelyet ugye meghívunk, és akkor ő majd kirajzolja magát, hát ő tudja, hogy kell háromszöget, ő meg azt tudja, hogy kell kört rajzolni. Na most a shape az alakzat, amelyikből minden konkrét alakzat származik. Ennek legyen egy move operációja, meg egy draw-ja. Ugye a draw az nyilvánvalóan egy olyan operáció, amelyiket itt a shape-nél nem lehet realizálni, tehát ez egy absztrakt realizáció, ami valami leszármazottban fogjuk megvalósítani. Mert ugye általában nem lehet egy alakzatot fölrajzolni. Na igen ám, de túl azon, hogy ez egy előírás arra, hogy ezt majd a leszármazottakban valahol hát felül kell definiálni. Igazából ez az absztrakt operáció nagyon jól használható, mégpedig a következőre, ugyanis van a shape osztálynak hát egy move nevű művelete. Ez a move, most képzeljék el, hogy ezt az alakzatot lehet valami ernyőn mozgatni, és akkor a move az azt jelenti, hogy a régi helyére fölrajzoljuk a háttérszínével az objektumot, és akkor az új helyére pedig a tinta színével fölrajzoljuk az akármelyen objektumunkat, és akkor így elmozgattunk egy alakzatot az ernyőn. Tehát a move az teljesen korrekt, mert az két draw, ugye a régi pozíción a háttérrel egy rajzolás, illetve egy ezt követő rajzolás az új pozíción a tinta színével. Na igen ám, csak ebbe a move-ba, tetszik látni, ebbe a move-ba be van írva a draw, mégpedig az a draw, ugye ez a move, ez a shape szintjén definiál. Méghozzá egy olyan draw van beírva, amiről nem tudjuk a move megírása pillanatában, hogy mi is lesz. Vagyis ez a move-ba ezek a draw műveletek, ezek a végrehajtás pillanatába kötődnek bele. Ezt úgy hívják, hogy late binding, tehát késői kötés, ugye futás közben fog belekötni. Gondolják meg, hogy veszek egy kollekciót, amiben mindenféle shape, persze konkrét elemek vannak, háromszög, kör, négyzet, akármi, és ezen mondjuk egy iterációt végrehajtok, és végig megyek rajta, és szépen mindegyiket elmozgatom, akkor mindegyiken meg fogom hívni a move-ot, és hát annak megfelelő draw fog végrehajtódni, ami az adott példányhoz tartozik. De szerintem maguk ezt is tudják, ugye? Legalábbis merem remélni erősen. Na, hát akkor menjünk tovább, és akkor most már olyan húrok közé csapok, amit talán már nem ismernek. Egy fontos nevet mondanék, Bertrand Meyer, neve ő a Zürichben, a Zürichi Egyetemen dolgozik, nagyon kedves, világhíres kollégám. És Bertrand Meyertől hallotta valaki esetleg a nevét? Hát nem sok, köszönöm. Na most Bertrand Meyer nevé, tehát tőle származik a design by contract elv, tehát a tervezünk szerződések szerint, vagy szerződések alkalmazásával, és ő azt mondja, hogy az objektumok közötti együttműködést hát írjuk le úgy, hogy mint ahogy a jogban is, ugye, amikor kötünk egy szerződést, mondjuk arról, hogy megvesszük valakinek az autóját, lakását, akármit, akkor kötünk egy szerződést, és akkor van két partner, és a két partnernél megvannak a feltételek, hogy mi a szerződésben a partnereknek tehát mi a szerződés létrejöttének az előfeltétele, és a szerződés után mi lesz az állapot. Hát gondolják meg, egy lakás eladásban ugye azért az előfeltételnek kell lenni, hogy az eladónak a birtokába legyen a lakás. Hát ez egy nagyon csúnya dolog úgy eladni egy lakást, hogy nincs az illető tulajdonában. Ezzel persze próbálkoznak időnként, van úgy, hogy sikerül is, de hát nem ez a tisztességes. És akkor a lebonyolítás, a a lakás eladás, mint operáció lebonyolítása végén, pedig előáll egy olyan utófeltétel, hogy a vevő tulajdona lesz a lakás. Tehát a szerződések alapján, tehát kontraktokban kezdünk el gondolkodni. És tulajdonképpen hát vannak kötelezettségek, illetve hasznok. Na most nézzük meg, hogy egy nagyon egyszerű példán, most egy kliens és egy objektum, hát végül is szerződik, de ez akár két objektum is lehet. Ez valamiféle ilyen, hát ilyen dominó előfizetés, tehát ilyen előre fizetésszerű tünemény, ilyen prepaid telefon szerződésre gondolok. Ugye van egy előfizető, meg van a cég. Ugye a kliens, az az előfizető, annak ugye ki kell elégítenie a következő feltételt, hogy ki kell fizetnie a számlát. Ezzel szemben a haszna az az, hogyha ő kifizette a számlát, akkor ennek egyenértéke valami kell lenni, valami haszna. Ez pedig az, hogy neki telefonszolgáltatást kell kapnia. Tehát az előfeltétel az, hogy számla kifizetve, haszon, tehát az elvárt eredmény az az, hogy ő kap szolgáltatást. Nézzük meg a túloldalt, nézzük meg a telefontársaságot. Ugye neki van egy kötelezettsége, mégpedig ez az utófeltétellel kapcsolatos, hogy ha valaki előfizetett, akkor a telefontársaságnak úgy a kötelessége szolgáltatást adni. Mert olyan nincs, hogy előfizetek, és akkor én nem kapok szolgáltatást. És a haszna az az, hogy csak azoknak kell biztosítani, aki előfizet. Aki nem fizet elő, azok számára nem kell. Tehát mind a két félnek van kötelezettsége és van haszna. A kötelezettség az a kliens oldalon valamiféle előfeltételként jelenik meg, tehát előre fizetni kell, a szolgáltató az objektum oldalán egy utófeltételnek, egy posztkondíciónak, és a haszon pedig fordítva a kliens oldalán a posztkondíció, tehát a művelet, az előfizetés műveletét követően egy posztkondícióként jelenik meg, és ugyanez a posztkondícióban elérte a kliens számára megjelenő haszon, pedig hát a supplier, tehát az objektum oldalán pedig egy előfeltétel, hogy csak annak szolgáltatunk, aki teljesít. Na most ez egy borzasztó fontos elv, amit persze a gyakorlatban érdemes érvényesíteni, majd fogják látni, hogy ez mit jelent. Tehát itt van a prekondíció, az előfeltétel, ez ugye a kliens számára kötelezettség és egy előny, egy haszon, ami megvédi a szolgáltatót. A posztkondíció, az az utófeltétel, ez a kliensnek a haszna és egy kötelezettség az objektum számára. Ezen kívül bevezethetünk egy olyat, hogy class invariáns, az osztályra nézve előírhatunk, alapvető szabályokat. Például egy klassz invariáns lehet, most mondok egy egyszerű példát, legyen egy objektumban két attribútum, két integer attribútum, és én előírom, hogy például a kettőnek az összegének 100-nak kell lenni. Ugye ez egy invariáns, bármiféle műveletet végrehajthatunk, de ha a kettőnek az összegére elő van írva a 100, akkor csak azok a műveletek engedhetők meg, amire ez fönnáll. Tehát beszélhetünk ilyenről, hogy klassz invariáns fogalma. Na most, ha miért lesz ez jó nekünk? Hát azért lesz jó nekünk, mert hogyha mi az objektumainkat úgy tervezzük, hogy megfogalmazzuk az elő-utófeltételeket, invariánsokat, és ezeknek az összehasonlításából és egyeztetéséből származtatjuk le a kapcsolatokat az objektumok között, akkor az nyilvánvalóan egy stabil kapcsolat lesz, nem csak úgy, hogy én most meghívok egy metódust, aztán lesz, ami lesz. No, pláne esetleg én egy metódust fölül definiálok, és gondolják meg, egy fölül definiált metódusnál, hát ki biztosítja nekem azt, hogy ez a posztkondíció utófeltétel teljesülni fog. Hát vagy teljesülni fog, vagy nem, hát én írtam fölül. Na most nyilvánvalóan ugye egy korrekt öröklés majd akkor lesz, hogyha az ilyen szabályokat betartjuk, de ez egy picivel később erről azért beszélek. Na, a design by contract egy nagyon szép megvalósítása az Eiffel nevű programozási nyelv. Hallott valaki az Eiffelről? Ez egyébként egy nagyon letölthető nyelv, abszolút hozzáférhető. Nagyon szép, és nézzünk egy egyszerű példát, csak azért, hogy lássák, hogy mit jelent ez. Ez egy bankszámla, és a bankszámlánál definiálunk egy attribútumot, ez a balansz lesz, az egyenleg. Hát ugye bankszámlában már úgyis jók vagyunk, tehát azzal foglalkoztunk eleget. Tehát lesz egy egyenlet, és lesz egy olyan, hogy deposit count, tehát a befizetések száma, ez is egy integer. Na most kérem szépen, ez egy nagyon hülye bankszámla, mert ide csak befizetni lehet. Tehát mindegy, ebből a célból, ennek semmiféle áthallása nincs aktuális helyzetekre, tehát ezt én csak évek óta ezt hoztam, ezt a példát. Lényeg az, hogy itt van olyan metódus, vagy van olyan operáció, hogy befizetés, méghozzá egy megadott összeg. Na most itt fölírom az előfeltételt require kulcsszó alatt írjuk föl, mégpedig azt mondjuk, hogy ez a szum, amit befizetünk, ennek nagyobbnak kell lenni nullának. Ennek az előfeltételnek az lesz a neve, hogy non-negatív. Adhatok nevet egy előfeltételnek. És az ensure után pedig hát megadhatok utófeltételeket, és akkor a következőt adom meg, hogy one more deposit, tehát ugye egy új befizetés címen. Én mégpedig azt mondom, hogy a deposit szám, tehát a betét szám, ugye ez egy integer, az az all deposit count plusz egy. Tehát, hogyha egyszer befizettem, akkor egyenlőtt a befizetések száma. És bevezetek egy másik utófeltételt, ez pedig az, hogy updated, hogy a balance az az old balance plusz sum lesz. Tehát a régi egyenleghez teljes egészében hozzáadódik ez a befizetett összeg. Bevezetek egy invariánst, ez az invariánsnak a neve az, hogy konzisztens balansz, és azt jelenti, hogy a balansz egyenlő az all deposit pont totállal, tehát az összes befizetések összegével. Na most miért érdekes ez, és miért mutattam én ezt meg? Ezt azért mutattam meg, mert ezek az elő- és utófeltételek, ezek valójában nem végrehajtható utasításokként jelennek meg, hanem deklaratív megállapításokként. Tehát ez nem azt mondja, hogy az új depozit szám az legyen egyenlő a régi betét szám plusz egy. Ez azt mondja, hogy az új depozit szám egyenlő, tehát ez nem értéket ad, hanem egy állítást közöl, az állítás pedig úgy szól, hogy az új az egyenlő a régi meg egy. Értik? Az egyik esetben, amikor értéket adok, az egy imperatív dolog, amikor azt mondom, hogy a bal oldal legyen egyenlő a jobb oldallal, és ezt nem lehet megismételni, ugye ez egy művelet, kész. Ez egy értékadás, de ez itt nem egy értékadás, hanem itt ez egy matematikai kifejezés, hogy a depozit szám az egyenlő a régi plusz egy, és ugyanígy a balansz egyenlő a régi egyenleg plusz a mostani szumma. Tehát ez egy kifejezés, aminek egy logikai értéke van, ami a művelet végén vagy igaz, vagy nem. Ha nem igaz, akkor valami baj van. Akkor valaki lenyúlta a pénzünket. Tehát, na most miért jó ez? Ez azért jó, mert hogyha én előre megírom, ezek a lényegében a szerződés feltételei. Ha én ezt előre megírom, akkor én... és ráadásul van egy olyan programom, amivel ennek az igazságtartalmát ellenőrizni tudom, akkor én írok egy programot, amelyik most már imperatív, amelyik értéket ad, amelyik update-eli a depozitnak az értékét, itt meg le van írva, hogy mi a feltétel. Tehát akkor, amikor a metódusból kilépek, akkor ennek a feltételnek a kiértékelésére le tudok futtatni egy ellenőrző programot, egy checkert, amelyik megnézi, hogy tényleg fönnáll-e az utófeltétel. És hogyha én nem írom meg azt a programot, amelyik ténylegesen értéket ad, akkor az utófeltétel, vagy rossz programot írok, akkor az utófeltétel az nem fog teljesülni, és nekünk ez a programunk hát nem fog működni. Na most ebbe az a borzasztó szép, hogy tulajdonképpen én egy metódust kétféleképp fogalmazok meg. Egyfelől a hagyományos programozásban leírom imperatív utasításokkal, hogy mit kell a metódusban végrehajtani. Másfelől pedig leírom deklaratív, ilyen kijelentő kifejezésekkel, hogy minek kell fennállni a bevéletkor meg a kimenetkor. És ha van erre ellenőrző programom, akkor ezeket ellenőrizni tudom, hogy megáll-e. Hát az Eiffel az egy ilyen nyelv, amiben benne vannak ezek az ellenőrző részek, tehát meg tudok fogalmazni logikai állításokat, és ezeket a logikai állításokat ki tudom értékelni, és ha a logikai állítások nem stimmelnek, akkor hát majd exception-t fog szépen dobni, és így nagyon jól lehet ellenőrizni, hogy nincs-e valami tévedés a programba. De hát ennek ugye mi volt az ára? Azt, hogy kétszer kellett megírni a programot. Egyszer imperatív módon, tehát a hagyományos programozással, egyszer pedig deklaratív megállapításokkal le kell írni a kontraktokat, a kontraktushoz tartozó szabályokat. Hát igen, az élet ilyen. Egyébként le lehet írni más nyelveken is, mód van erre, hogy megadjuk az előutó feltételeket, invariánsokat. Az UML kapcsán majd fogok utalni az OCL nevű nyelvre, az OCL, az Object Constraint Language, amelyik az UML-lel együtt létező, vele együtt született nyelv, pontosan arra szolgál, hogy az UML-ben hát meg nem jeleníthető, egy rajzos formában meg nem jeleníthető szemantikát le tudjuk vele írni, és megmondja, meg tudunk mondani szabályokat. Maga az UML is majd hát UML-be, illetve OCL constraint-ekkel lesz leírva. De lehet így programot írni, tehát lehet úgy programot készíteni, hogy ezeket a van OCL Java compiler, amelyik előállítja nekünk azt a Java programot, amelyik UML modell alapján, amiben az összes ilyen korlátozás, előutófeltétel, invariáns, egyéb a belső szerkezetre vonatkozó, illetve asszociációkra vonatkozó előírások ellenőrizhetők. Ez baromi elegáns, tehát nagyon jó lehet vele dolgozni. Így a design, ezt elmondtam, runtime assertion monitoring, ugye erről beszéltem, hogy futás közben tudjuk. Tisztázzuk, ez elsősorban a debug pillanatában érdekes, tehát amíg debugolunk, mert hogyha fut egy ilyen program élesbe, akkor a kezelő úgyse tud mit kezdeni egy ilyen helyzettel, hogy akkor most valami szabályt megsértettünk. És így hát itt vannak a szabálysértések esete, hogy nyilvánvalóan, hogyha a futás közben egy szabály megsérül, akkor valami hiba történt. A prekondíció sérülése az azt jelenti, hogy a kliens disznó volt. Mert te például ugye mikor lett? Hát persze. Hát most gondolják meg, hogy én meghívom az előbbi számlát egy negatív összeggel, mert én trükkös fiú vagyok. Ugye világos, hogy én a programomba bele fogok rakni valami checkert, ami ellenőrzi, hogyha én egy óvatos alak vagyok, és azt mondom, hogy amilyen trükkös ez a kliens, lehet, hogy ez itten majd szemét lesz. Na most ezt lényegében belerakja nekünk, és az előfeltétel sérülése az azt jelenti, hogy a kliens oldalon van valami probléma, a posztkondíció, az utófeltétel vagy az invariáns sérülése meg azt jelenti, hogy az objektum, aki szolgáltat, az valamit nem úgy csinál, ahogy kell. Na, hát akkor itt most belegyalogolunk aztán a vastagabb részébe, ugye az öröklés. Az öröklés, ahogy itt az előbb bevezettem, az egy nagyon szép és játékos dolog. Ugye vannak osztályaink, és akkor ezen osztályokon hát mindenféle leszármaztatást hajtunk végre, új osztályokat csinálunk belőle. Hát ez így nagyon szépen néz ki, bár ugye itt utaltam már rá, hogyha figyelembe veszük ezeket a szabályokat, elő- és utófeltételeket, akkor nem biztos, hogy mindent meg lehet csinálni egy öröklés során. Tehát az öröklés nem csak simán abból áll, hogy hát én látok ott valami osztályt, amelyiknek van valami olyan metódusa, ami nekem tetszik, akkor leörököltetjük, aztán én majd írok bele, amit akarok. Hanem nekünk, hogyha korrektek akarunk lenni, hát akkor akkor figyelemmel vagyunk azokra az elő- és utófeltételekre, amik az ősosztályban fönnálltak, illetve fönn kell állniuk. Mert ha nem, akkor ki tudja, hogy mi történik. Ugyanis az öröklés tulajdonképpen egy megvalósítása annak, amit korábban az interfésznél kompatibilitásnak neveztünk. Emlékeznek rá? És a kompatibilitásnál bevezettük a helyettesíthetőség, a substitution principle, tehát a helyettesítési elvet, és a helyettesítési elv ugye azt mondta, hogy az ős típus helyére a leszármazott típusok, tehát azok odaléphetnek. Hát az öröklésnél is erről van szó, és ez nyilvánvalóan csak akkor megy, hogyha a leszármazottakban ezek a szabályok megmaradnak. Tehát valamiféle szabály megmaradási tételeknek kell most következni. Mindezek előtt még annyi, beszélhetünk class öröklésről, amikor brutálisak vagyunk, van egy osztályunk, nem érdekes semmi, ezt az osztályt mi felhasználjuk, aztán Isten vele, lesz, ami lesz. A másik pedig az interfész öröklés, amikor mi erre a helyettesíthetőségre építünk. Tehát a substitution principle megtartásával dolgozunk. Igazából mi ezt szeretjük, ezt az interfész szintű öröklést, mikor igenis abban gondolkodunk, hogy aki a helyébe áll az ős típusnak, az tényleg úgy fog viselkedni, ahogy az őstől elvárható lenne. Vagy annál szorgalmasabban, jobban, de egy biztos, hogy nem fog nekünk barackot adni, hogyha almát kértünk. Az osztályöröklés, a klasszikus kódöröklés, az egy ilyen kód újrahasznosítási brutál trükk, amit szintén időnként alkalmazunk, de mindig nagyon óvatosan kell eljárni. Na kérem szépen, hát ha már az öröklésnél tartunk, akkor néhány érdekes kérdést föl kell tenni. Az első az, hogy a kör az ellipszisnek egy fajtája. Tehát igaz az, hogy a circle is an ellipse? Tehát az ellipszis helyébe rakható a kör? Minden további nélkül? Nagyszerű, de az ellipszisen van egy olyan művelet, hogy nagyítás X irányba. Biztos, hogy ez fog menni? Vagy fordítsuk meg, hát mondjuk azt, hogy az ellipszis az egy kör. Ez se jó. Maguk milyen gonoszak, egyik se jó. Hát persze, hogy nem jó. Szóval igazából ugye egy dolog a matematika, mert persze mi matematikából tudjuk, hogy a kör valójában egy ellipszis, de egy olyan korlátozott ellipszis, amelyik spéci, ugye a két tengelye egybeesik, egy fókuszpontja van, stb. Tehát lényegében ismerjük, tehát a számtan tudjuk mindnyájan, de valójában ugye tehát ebből is látszik, hogy a leszármazott az valójában nem felel meg az ősosztály korlátainak, hanem az egy szűkebb valami, az egy speciális eset. Emiatt, hogyha én az ős helyébe rakom, az ősön végzett művelet, az kivezet ebből a világból. Fordítva, ugye meg, hát az ellipszis egy kör, hát ez az ellipszis, igen, de ezt az ellipszist, amelyik kör, azt nem igen tudjuk másra használni, mint arra, hogy körként viselkedjen. Tehát az egy abszurdum. Na majd ennek még lesznek vonatkozásai. Na most, ha azt mondom, hogy John örökölte a szeme színét a papájától, akkor tulajdonképpen azért érdekes dolgokat beleértünk ebbe a szimpla mondatba, hogyha itt az öröklésről beszélünk. Az, hogy itt két entitás van, ugye a John meg a papája. Van egy reláció köztük, ugye az apa-fia jellegű kapcsolat. Van valami örökölött tulajdonság, a szeme színe, és van egy mechanizmus, hát ez a genetika, amelyik ezt megoldja, Na most a mi esetünkben pedig hát, szóval ezeket a gondolatokat végig kell vinni az objektumorientált világba is, hogyha örököltetni szeretnék. Egy másik pont az öröklést illetően. Ez a nyitva-zárva elv, szintén Bertram Meyertől származik. A helyzet az az, hogy előfordulhat, hogy hát itt a példa, hogy az A1 csoport az épít egy A osztályt, a C team az dolgozik a C osztályon az A kliensén, és ugyanakkor az A2 team akarja az A-nak egy változatát. Nem tudom, hogy ez így világos a történetből. Ugye, akkor mi az elvárás? Az elvárás az, hogy ugye a C-team az szeretné, hogyha az A nem változna. Tehát a C-team számára az jó lenne, ha nem változna, mert akkor a C-team, aki használja ezt, az A-t, akkor az lehet, hogy ezért háborog. Ugyanakkor az A2-team pedig azt szeretné, hogy ez az A-object, tehát az A-osztály nyitott legyen, tehát hadd tudjon olyan változatot csinálni, amilyet akar. Na most mindaddig, tulajdonképpen amíg ez a változtatás, ez csak annyit jelent, hogy hozzáteszek új dolgokat, addig még nincs is probléma. A probléma akkor van, hogyha fölüldefiniálok műveleteket, szerkezeteket. Ugye akkor őrült zűrök lesznek, hiszen hiszen nem tudom úgy megcsinálni, hogy ne okozzak kárt. Tehát egy ilyen változást, amit kér az A2, nem tudom úgy megcsinálni, hogy a C csapatnak ne ártsak. Tehát itt előáll az a szomorú helyzet, hogy akkor leszek korrekt, ha egy osztály nyitott arra, hogy kiterjesszem, de ugyanakkor zárt arra, hogy módosítsam a metódusokat, meg a meglevő szerkezetet. Oké? Okay? Tehát ez megint egy elég jó elvnek tűnik, amit érdemes a gyakorlatban is használni. Az öröklés gyakorlatában szintén egy érdekes probléma, hogy például különböző alváltozatokat szabad-e, ilyen verziókat szabad-e örökléssel létrehozni. Mit tudom én, nekem van egy direktori osztályom, de én nekem kell egy olyan direktori, amelyik olyan, mint a direktori, csak mit tudom én, van rajta egy gyors keresési lehetőség. Ezt elnevezem fast directory-nak. Akkor ez most örökölhető a directory-tól? És a verziónál mi van? Egy újabb verzió az a régiből örököltetett? Tehát a hármas verzió, akkor az eredetiből öröklődik, vagy az a kettes verzióból öröklődik, mert hiszen az egy változat. Vagy megint egy hasonló eset, hogy van egy alma osztályom, akkor a piros alma az egy leszármazott osztály. Szóval, hát ilyeneket szoktunk ám csinálni, csak nem biztos, hogy odafigyelünk. Igen, itt van vagy a red line is a line, ugye korlátozásokat adunk. Akkor csinálunk olyat, hogy heterogén kollekció, hát mondjuk az interfész fogalmának bevezetése az jót tesz, de heterogén kollekciók miatt lehet, hogy bevezetünk osztályokat, tehát közös ős osztályokat, csak abból a célból, hogy a heterogén kollekciót meg tudjuk valósítani. Hát ez megúszhatatlan. Van olyan eset, amikor az agregálást, majd erről lesz később szó, az agregálást szimuláljuk, de hát ez nem, erre megint nem biztos, hogy jó az öröklés. Most gondolják meg, hogy van autó, meg az autónak van kereke, és hogyha én kíváncsi vagyok a keréknek a sebességére, ugye az lényegében az autó sebessége. Tehát akkor most a kerék az autóból lesz örökölve, hogy akkor, ugye hát azért ez hülyeség, tehát a kerék az nem autó, az az autónak egy része, ami mint az autó része lesz értelmezett egy sebessége, de hát ezt örököltetni az autóból azért az valószínűleg Őrült baromság. Hát én azt hiszem, hogy ez lesz a legérdekesebb rész, amit ma el fogok mondani, de én ezt most itt megállítom, mert ez egy kicsit idő kell, úgyhogy tartsunk most szünetet, és egy-két perccel hamarabb kezdjük, és akkor belemegyünk az öröklés és a kontraktok, tehát a szerződések viszonyába. Nagyon izgalmas területre fogunk elkalandozni. Jó? Úgyhogy akkor szünet. Nos, kollégák, hát akkor nézzük. Na, akkor a következő, hát nézzük az öröklés és a szerződés viszonyát. Legyen egy A osztályunk, és ennek egy leszármazottja legyen az A vesszős. Ugye akkor, ha az A-ba van egy R metódusunk, ennek a leszármazott osztályban az R metódusa legyen R vesszős. Ez úgy, az R vesszős, ez az A vesszős osztályban az R. Tehát nem, ez nem egy külön, tehát az A vesszőben nincs R meg R vesszős, hanem ez a felüldefiniált R. Na, ha az R-re azt mondjuk, hogy van egy előfeltétel, meg egy invariáns, és van egy posztkondíció, amit teljesítenünk kell, akkor az R vesszőre mit mondhatunk, annak az előfeltételére, invariánsra és posztkondíciójára, ezeket is vesszősen jelöltem. Tehát mi a kapcsolat a prevesszős, az invesszős, illetve a posztvesszős között? Ugyanis ez borzasztó fontos. Hiszen, hogyha nekünk van egy A osztályunk, és a metódusaira megvannak a szerződések, akkor nyilvánvalóan ez megmondja nekünk, hogy a metódus felüldefiniálásakor hát milyen szerződést kell kötnünk. Na, ehhez a következőt kell bevezetni, hogy P legyen egy P állítás, ez erősebb vagy egyenlő egy Q állítással, ha a P implikálja a Q-t. Ugye ez a klasszikus P implikálja a Q-t, a nem P vagy Q logika. Ugye ezt ismerik, tanultak ilyet. Tehát a P implikálja a Q-t, ugye ez, mivel ez hát logikai kifejezésekről van szó, ez kiértékelhető. Az invariánsokra vonatkozóan azt mondhatjuk, hogyha több helyről is öröklünk, mondjuk nem jáva, hanem akárhány C++ vagy ilyesmi, tehát több helyről is örökölhetünk, akkor lényegében az invariáns ezek a többszörös öröklésből származóan a kondícióknak az és kapcsolata, ugyanis az nyilvánvalóan szűkebb, hiszen ha az X-től is öröklünk, meg az Y-tól is, akkor a szerződésben hát mind az X-nek, mind az Y-nak meg kell felelni. Tehát az X és Y feltételnek eleget kell tennünk, tehát az invariáns vesző az erősebb vagy egyenlőnek kell lenni, mint az invariánsnak. A redeklarációs, tehát az újradeklarációs szabály pedig azt mondja, hogy az előfeltételnek, a művelet előfeltételének gyengébbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint az ősnél a feltételnek, és a posztkondíciónak pedig erősebbnek. Hát gondolják meg, hogyha egy leszármaztatott osztályba az előfeltétel szigorúbb, mint az ős osztályba. Tehát kisebb, tehát adott esetben egy inputot, nagyon egyszerű példát nézzünk, mondjuk, hogy van egy metódusunk, amelyik paraméterként elfogad értéket 50 és 100 között. Ebből leszármaztatunk egy osztályt, amiben azt mondjuk, hogy a paraméterként 60 és 80 közötti értéket fogadunk csak el. Hát, hogyha most ezt a leszármaztatott osztályt az ős helyébe tesszük, akkor őrült bajba kerülünk, hiszen az ős helyében a leszármaztatott osztály ugye nem 50 és 100 között fogad el bemenetet, hanem 60 és 80 között. Tehát, hogyha én szűkebb feltételt szabok prekondícióra, előfeltételre, mint az ős osztálynál, akkor ebből problémám lehet. Tehát, hogyha én a leszármazott osztály elemét az ős osztály helyére akarom tenni, ahhoz az kell, hogy a leszármazott osztályban lazábbak, tágabbak legyenek a feltételek. Akár, mit tudom én, mínusz 1000-től plusz 1000-ig elfogadok, abból nincs baj, mert abban, mit tudom én, 50 és 100 beleesik, kész, el van intézve. Én, mint leszármazott, tudhatok többet, de kevesebbet nem. A posztkondíciónál pedig pont fordítva van. Nekünk a posztkondíciónál, tehát az utófeltételekben, a leszármazott metódusban, ott szűkebb feltételeknek vagy egyenlőnek kell megfelelnem. Szélesebb nem lehet, hiszen aki használ minket, az arra számít, hogy az ős által meghatározott feltételnek megfelelő eredményhez jut hozzá. Hogyha mi ebből a range-ből kilógunk, akkor persze baj lesz. Tehát az előfeltételt a leszármazásnál gyengíteni kell, az utófeltételt pedig szorítani kell. Hát végül is erről van szó, hogy a prekondíció, az ősosztály prekondíciójához tartozik egy posztkondíció. Ugye itt vannak az kvázi elfogadható halmazbeli, tehát itt vannak azok az állítások, amire igaz. Itt van az utófeltételre vonatkozó állítások. Na most ugye a prekondíció veszősnek pedig hát szélesebbnek kell lenni, le kell takarnia biztosan az eredeti prekondíciót, a posztkondíciónak, meg veszősnek pedig teljes egészében bele kell esnie a régi posztkondíció tartományába. Hát erre ügyelni kell, és akkor jöjjön, ami még rondább, hogy elkezdünk paramétereket is átadni. Ugye, mert az jó dolog, hogy eddig elmondtuk, hogy az előfeltételekre vigyázni kell, de most játszunk el azzal, hogy az R tehát a metódusba átadunk egy B paramétert, ugye itt a leszármazott metódusba is akkor egy B paramétert átadunk, hát van egy B paramétere a metódusnak, akkor a kérdés, mi van akkor, hogyha a B helyett itt egy B leszármazott áll? Tehát állhat-e itt a leszármazott művelet a felüldefiniálás során egy paraméterként egy leszármazott érték. Ugye elfben a helyettesíthetőségnek ugye fönn kell állnia. Na akkor nézzünk egy egyszerű példát. Kérem szépen, hát legyen mondjuk egy olyan osztály, hogy állat. És akkor legyen egy olyan leszármazottja, hogy kutya. Meg legyen egy olyan leszármazottja, hogy hal. Ugye a kutya állat, a hal állat, ez két külön leszármazott. Az állatnak van olyan művelete, hogy eszik. Ugye állaton eszik, és akkor mi az attribútuma, vagy mi a paraméter ennek a műveletnek? Hát állat eledel. Na most akkor az állat eledel az egy másik osztály, aminek van a leszármazottja a kutya eledel, ami állat eledel, meg van a hal eledel, ami szintén állat eledel. Na most ugye állat eszik állat eledelt. Itt vagyunk az A-nál. És a leszármaztatott osztályba, ugye mondjuk kutya, ugye eszik, ugye leszármazott osztályt. Hát a leszármazott osztály az mondjuk hal eledel. Vagy, ami még rosszabb, a hal eszik, a kutya eledelt. Mert talán még a kutya megeszi a haltápot, de fordítva már nem igazán értik a problémát. Na most tehát akkor, hogyha én oda leszármazottakat kezdek el helyezni, akkor ebből problémák vannak, mert az ős osztállyal együtt kell futtatni szigorúan ezeket a leszármazottakat, mert hogyha nem futtatom együtt, akkor a szabadság megengedi az ilyen őrültségeket. Tehát elfben ez egy veszélyes szerkezet, hogy a leszármazás, tehát az A osztály leszármazásánál megengedem, vele együtt származtatom a paramétert is. Ugye ez kovariáns, mert együtt változik a paraméter is, az átadott paraméter együtt változik az A osztállyal. Hát a kovarianciának ez a hátránya, hogy kicsit... hát veszélyes. A kontravariáns az fordítva van, ez azt jelenti, hogy itt lesz egy ősosztály, és tulajdonképpen az A helyébe, tehát Tehát a leszármazott osztálybeli művelet attribútuma lesz egy ősosztály, és az ősosztálybeli nem változott műveletné pedig tulajdonképpen valamiféle leszármazott lehet. Hát ugye ennek meg valószínűleg olyan túl sok értelme nincs, mert hát olyan sok olyan állatot nem tudunk mondani, aki mit tudom, olyan aleledellel táplálkozik túl a halon kívül. Szóval ez nem igazán működik. Na most, hogy mennyire nem elrugaszkodott dolog az, amit mondok, arra nézzünk egy nagyon egyszerű jáva példát, amit mindenki ismer. Hát ha én jávába ugye ezt leírhatom, mit szólnak hozzá? Jó ez? Hát ebbe persze semmi öröklés nincs, tehát ez így nagyon jó. Játsszuk azt, hogy A-ból leszármaztatjuk a B-t. És akkor most csináljunk egy olyan virblit, hogy mondjuk ide írjuk azt, hogy B. Mit szólnak hozzá? Jó ez így? Mit szól ez a compiler? És, tehát mit jelent ez? Ki nem érti, hogy itt én mit írtam most? Mindenki érti? Ez teljesen világos? Tehát ez most miről szól? Mondják el magyarul, hogy ez mit jelent. Miért heterogén? Hát én azt mondanám, hogy van egy A tömbünk, aminek az eleme B. Ugye az egy leszármazott elem, tehát ennyiben heterogén. Tehát hogyha egy más leszármazottat tennék oda, mert mondjuk a C is egy leszármazott lenne, akkor ez így működhetne. Ez így korrekt. Mi van ebben az esetben? Mit mond erre a compiler? És mi történik futáskor? Működik ez? Tehát van egy A tömböm, ami aktuálisan B tömb, de a B ugye leszármazott, és ennek a második eleme egy B. És hát ugye érzik, hogy most jön a fekete leves. Na most mi van? Mit mond erre a fordító? Tessék? Nem fordítja le? Aha, 9B-nk. Aha. Na most először is itt keletkezik 9B. Ez azt jelenti, hogy itt létrejön 10 darab B. Hát az egy szerkezet, egy tömb jön létre, persze. Igen. Tehát ott, igen. Tehát Tehát erre mit mond a compiler, akkor térjünk ide-vissza. Az előzőkre minden rendben. Eddig minden rendben volt. Persze, persze. A föl, fönt, itt nem volt B, itt mindig A volt. Nem, ez, tehát ezt kérem szépen a compiler le kell, hogy fordítsa. Ugyanis ugye mind a két művelet megengedett. Hát ez egy teljesen korrekt művelet, az előbb is jó volt. Ez a művelet pedig igazából compile time nem igazán ellenőrizhető. Mert ez akár egy paraméter, tulajdonképpen egy paraméter is lehet az A, gondolják meg, én egy metódusba kapom azt, hogy az A egy A tömb, és ezt senki nem tilthatja meg, hogy én annak A-beli értéket adjak. Tehát ez a compileren úgy átmegy, mint a szél. Na de runtime már nem fog működni. Tehát runtime már ez nem fog működni, runtime akkora pofont kapunk, mint ide a lacháza. Ugye, hiszen itt B elemeknek foglaltunk helyet, és akkor át teszünk bele, ami adott esetben fizikailag még bele is férhetne, de ez így nem lehet, hiszen egy leszármazott elem helyére akarunk tenni egy őselemet. Tehát a helyettesíthetőséget itt ki akarjuk fordítani. Tehát ez compile time nem ellenőrizhető, tehát ezt nem tudjuk ellenőrizni. Gondolják meg, hogy itt most a két művelet egymás után van, de lehet, hogy a két művelet között 3 kilométer kód van. Tehát ezt a kutya nem látja, vagy egy másik osztály. Szóval, és itt jön az, hogy tulajdonképpen paraméterként, ha átadom, akkor látják, hogy komoly problémák lehetnek, mert nem tudom, hogy akkor most mi lesz. Hát pontosabban ez nem fog működni. Tehát, jó, mondjuk tisztességes ember ilyet nem csinál, de el lehet ilyeneket követni Jávába is. Na jó, menjünk tovább. Akkor beszéljünk egy kicsit az objektum változókról, és most már közelebb jutunk a programozási nyelvekhez. Ugye mi a változó egy programozási nyelven? A változó egy zseb. Egy olyan zseb, amelybe értéket tudunk tenni. És a változónak beszélhetünk olyanról, hogy típusa van. Ugye a változó típusa azt mondja meg, hogy milyen értékeket tehetünk a változóba. Pontosabban mondhatjuk azt, hogy statikus. Statikus a változó típusa, hogyha előre megmondjuk, compile time megmondjuk, hogy ebbe a változóba már pedig ilyen értéket lehet tenni. Ugye ez a hagyományos programozásnál azt mondjuk, hogy az i változó az integer, és akkor ebbe integert fogunk belerakni, és aki nem ilyet csinál, az kap egy körmöst a compilertől. Van egy másik tulajdonság, ez pedig a binding, a kötés, amelyik arról szól, hogy a művelet, amit a változón végrehajtunk, az kihez kötődik? Magához a változóhoz, vagy a változóba rakott értékhez, mert nem mindegy. Gondolják meg, hogy a hagyományos programnyelvekben a változóhoz kötjük a műveletet, tehát például egy integeren nem lehet, mit tudom én, hatványozni. Mert megint csak a compiler ezt észreveszi, és tudja jól, hogy mit lehet csinálni egy integerrel. Vagy egy, mit tudom én, egy string típuson nem lehet moduló műveletet végezni. Tehát a művelet hozzá van kötve magához a változóhoz, tök mindegy, hogy mennyi az értéke, és mi van az értékein. Ugye ez nem. Na most akkor, hogyha ez, tehát statikus a kötés, akkor compile time hozzá kötjük a műveletet. Ha pedig dinamikus ez a binding, ez a kötés, akkor ez azt jelenti, hogy a műveletet nem a változóhoz kötjük, hanem a benne levő értékhez. Hát akkor nézzünk példákat, ugyanis látják, hogy mind a típusra, mind pedig a kötésre, hát tulajdonképpen két eset van, a statik, illetve a dynamic, és ez összesen 4 esetet határozhat meg. Hát kezdjük azzal, hogy mind a kötés, mind pedig a tipizálás statikus, ez egy hagyományos programozási nyelv, mondjuk a C. Akkor ugorjunk át a dynamicra, hát ilyet nagyon sokat láttunk, például az egyik kedvencünk az Excel cella. Mit lehet egy Excel cellába tenni? egy stringet, egy számot, egy videót, egy bármit, nem? Egy diagramot, amit akarnak. Hát ez belefér a cellába. Ugye egy kifejezést, vagy mindenfélét. Nyilvánvaló, hogy tehát abba ugye tetszőleges típusú dolog belerakható. Kihez van kötve a művelet? A benne levő értékhez. Hát egy videót le lehet játszani, a 8-ast meg nem lehet lejátszani. Tehát persze, és fordítva. Tehát a művelet, és ugye akkor, hogyha a hülyeséget akarok csinálni, mondjuk egy szummát akarok csinálni a videókra, akkor az nem fog menni. Tehát runtime fogok kapni hibajelzéseket, mert olyan műveletet akartam végrehajtani, amelyet azt ott nem lehet. Ugye ez a tiszta dinamika, mert a művelet hozzá van kötve ahhoz az értékhez, amit beleraktam, olyan értéket rakok bele, amit akarok, jaj, de jó. Akkor nézzük ezt az esetet, amit én itten kérdőjellel jelöltem, hogy a tipizálás dinamikus, de a kötés statikus. Ugye ez azt jelenti, hogy a műveletet hozzákötöm a változóhoz, úgy jó alaposan hozzádrótozom, de bármilyen értéket belerakhatok ebbe a változóba. Hát kérem szépen, azt hiszem, jól el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lesz az a művelet halmaz, amit bármilyen értéken végre lehet hajtani. Mert ha nem lehet végrehajtani, akkor minek csináltuk. Hát kérem szépen, ez elég nagy baromságnak tűnik, mondhatják maguk, és teljesen igazuk van, mert ennek aztán sok értelme nincs. És jöjjön az utolsó, a fordítottja, az, hogy a tipizálás statikus, de a kötés dinamikus. Tehát előre megmondom, hogy milyen típusú elemet rakok bele, de a műveletet nem a változóhoz kötöm, hanem a berakott értékhez. Hát erre megint azt mondhatják a vágyszemű és vágyfülű programozók, hogy de tanár úr, ne vicceljünk, hát előre megmondtuk, hogy milyen típus, hát akkor most mit vacakolunk itt. Én azt mondom, hogy teljesen igazuk van, de csináljunk egy apró játékot. A tipizálást, a statikus tipizálást egy picit puhítsuk föl. Puhítsuk föl azzal, hogy vezessünk be erős típust, meg gyenge típust. A gyenge típus alatt azt értjük, hogy a kompatibilis típusok is beleférnek. Tehát azt, hogy én előírom, hogy egy változónak a típusa A, akkor azt mondom, hogy ebbe az A típusú változó helyére bárkit rakhatok, aki A-ként tud viselkedni. Tehát az A leszármazottjait, amennyiben teljesülnek rá ugye a elő- és utófeltételek, meg mindenféle szigorúság. És akkor már van értelme arról beszélni, hogy kinek a művelete. És akkor eljutottunk egyébként oda, amiről ma már beszéltünk, hogy a dró művelet, ugye végül is fontos az, hogy az a dró a kié lesz. Tehát hiába shape típusú az a változó, ha egyszer abban háromszög van, akkor a háromszög drója lesz meghívva, ha kör, akkor a kör drója. Tehát ez lesz ez a static typing, de gyenge, tehát weak typing lesz, weak typingot alkalmazunk, és dinamikus kötést. Na, még egy fogalmat bevezetek, ez a Déméter törvénye, ez az utolsó fogalom itt ennél a témánál. Ez egy Déméter nevű projektből származik még a 80-as évek végéről, ezt Palo Altóban a Xeroxnél csinálták, és a Déméter törvény az tulajdonképpen annak a magyar szabálynak a lefordítása, hogy ne fogadj el cukorkát idegentől. Tudják, ezt a szabályt ismerik, hogy nem szabad idegennel túlzottan barátkozni. És Don't talk to strangers, ez így szól, ne veszélj idegenekkel, az angol mondás. Miről van szó? Arról van szó, hogy hát ne kössünk össze idegen objektumokat egymással, illetve hát igen, pontosabban milyen műveleteket végezhetünk különböző objektumokon. És akkor nézzük a következő példát, mert akkor kitartozik a... Ki nem idegen, akkor beszéljünk erről. Legyen egy C osztályunk, aminek van egy M, nagy M metódusa, akkor ebben a metódusban kit tekinthető közeli barátnak? Hát nyilvánvalóan ebben az M metódusban el kell érnünk a paramétereket, amiket kaptunk. Ha nem érjük el, akkor mi a bánatnak kaptuk. This super természetesen az osztálynak az attribútumait, most az osztálynak az attribútumait úgy értem, hogy az osztályban deklarált attribútumokat, amelyek a mi példány attribútumaink, tehát a saját szerkezetünket ugye elérhetjük. Elérjük a temporális, tehát az átmenetileg létrehozott változóinkat, hát ha nem érjük el, akkor minek csináltok? Van itt egy olyan, hogy globál változókat, na most globál változók alatt érthetjük például a statik, tehát az osztályhoz tartozó változókat. Ugye én itt egy klasszikus szöveget használtam, mondjuk azt, hogy ezek, tehát az osztály által, majd erről lesz még szó, de hát szerintem maguk azt, hogy statik, az pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Tehát a statik, illetve elérhetjük az M által kreált más osztályok, más osztályok példányait. Ugye, hiszen, hogyha mi csinálunk, létrehozunk egy osztályt, akkor annak egy példánya, egy objektum az ott van nálunk, amit ha nem érünk el, akkor ki fogja ezt az objektumot használni. Tehát ezek teljesen természetesen adódnak, hogy ezeket az elemeket használjuk, és úgy más nem nagyon jut az eszünkbe, pontosabban nem ilyen egyszerű a dolog, ugyanis nézzük a következő programot. Hát ebben van 5 osztály, csak így elég röviden fölírva, hogy ne vigye a helyet. Van az A osztályunk, aminek van egy M metódusa, ezen kívül van egy P meg egy B. Hát a P az egy metódus, a B meg egy attribútum. A class B-ben abban van egy C attribútum, a class C-ben pedig van a fu. A class P-ben, ugye azt itt mi elértük, abban van egy Q metódus, és a class Q-ban pedig van a bar. Na most, ha megnézzük ezt az M metódust az A-ban, és én leírom azt, hogy this.b.c.fu, és this.p.q.bar, akkor nézzük meg, hogy ez mit is jelent. Ugye a this az mi vagyunk az A. Az A-n belül van egy B, a this.b. A this.b belül van egy C, az pedig egy C lesz, és a C-nek van olyanja, hogy fu, tehát ez tök korrekt. Ugyanígy, a this-en belül van egy P, a P-n belül van egy Q, a Q-n belül van egy bar, nagyon jó. Mi ezzel a baj? Ezzel az a baj, hogy ugye itt az A, a B, a C, itt a fu, illetve a bár, hogy ezek már nem a mi közeli rokonaink. Tehát ezek már nem tartoznak be a baráti körbe, és ennek az lesz az eredménye, hogy szóval nagyon messzire nyúlunk, vagyis tulajdonképpen ebben a sorban, amikor ezt leírtuk, akkor mi tudjuk azt, hogy a B-n belül van a C-n belül van a fu, tehát mi elkezdünk sokat tudni az A-ban. Én nem tudom, világos-e. Tehát az A-ba beépül az egész szerkezet, ami utána következik, ami egyáltalán nem biztos, hogy igaz, hogy ez mindig így marad. Mondok erre egy példát a hétköznapi életből. Képzeljék el a következőt, hogy mit tudom én, van egy nagyon jó, kedves barátunk, akinek van egy barátnője. És a kedves barátnőnek pedig a papája mondjuk egy nagyon jó villanyszerelő. Úgyhogy ha nekünk villanyszerelő kell, akkor szólunk a barátnőnek, a barátnő szól a papájának, és már van is egy villanyszerelőnk. Igen ám, csak eljön az a nap, mikor a barátunk dobja a csajt. És a csajjal együtt eltűnt a villanyszerelő is. Ugye, mert hiszen többet, hát ugye hogy dobja, ez úgy dobja, hogy kitörli a mobiljából, és akkor többet nincs. Hát ez persze nem kell megölni a nőt, hát világos, tehát az nem egészséges, de ugye a referenciáját eldobtuk, és a személygyűjtő összeszedte, többet nincs referenciánk a nőre, no pláne a papájára se, tehát mellékhatásként eltűnt az amúgy borzasztó hasznos villanyszerelő papa. Értik? Tehát nem egészséges ilyen áttételeken dolgozni, mert nagyon keményen össze vagyunk láncolva mi is azzal a barátnővel. Holott nekünk, ugye, nekünk a barátunkkal van kapcsolatunk, hát, és hát azon keresztül. Na most ez, tehát az életből ezt jól ismerik, mi ugye mindnyájan megéltünk ilyen eseteket, a hölgyek meg az urakkal fordítva persze. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogy ilyen hosszú láncok ne legyenek, mert akkor mi belénk ágyazódiknak olyan tudások. Ugye hát a megoldás az, hogy bevezetünk valami fú-kettő, meg bár-kettő metódust, és akkor mi ezt fogjuk meghívni a bén, illetve a pén, és azt, hogy a bén belül a C, meg a pén belül a Q, hát ez az ő dolguk, tehát akkor nem foglalkozunk vele. Egy a lényeg, hogy az ő magánügyük. Tehát próbáljuk meg rejteni leginkább a kapcsolatot. Tehát akkor, amikor ilyen szép, hosszú láncot építünk, akkor ugye ez veszélyes lehet. Na most persze nyilvánvalóan az élet olyan, hogy hajlamosak vagyunk ezeket a láncokat, tehát hajlamosak vagyunk ilyen láncokat építeni. Tipikusan hol? Hát igazából akkor, hogyha osztálykönyvtárakat használunk, mit tudom én, egy Jávába ilyeneket azért leszoktunk írni, mert számítunk arra, hogy az a Jáva könyvtár, amelyiket mi ott használunk, az mit tudom én, 11 néhány éve az úgy néz ki, hát holnaptól nem fogják megváltoztatni. Ha holnaptól tessék! Hát, hogyha holnaptól megváltoztatják, akkor baromi pekünk van, és valószínűleg egy csomó Java programot ki lehet majd dobni, amelyik ugye épít erre. Tehát előfordulhat, hogy ilyet elkövetünk. Meg még egyet előfordulhat az is, hogy ilyen szerkezetet hatékonysági okokból elkezdünk használni. Tehát előfordulhat, hogy külön arra osztályt definiálni, hogy eltakarjon ilyen kapcsolatokat, az esetleg fölösleges. Mert ugye annak az osztálynak példányait létrehozni az egy nagyon költséges dolog. Nem tudom, hogy erről hallottak-e programozásban, hogy egy objektum példát létrehozni az baromi drága. Tehát úgy értem, hogy ez nagyon sok erőt vesz igénybe, nagyon sok erőforrás, sokáig tart. Vannak benchmarkok, nem tudom, ilyet futtattak életükbe, amivel meg lehet nézni, tehát meg lehet mérni, hogy mennyi idő alatt hoz létre egy objektumot a Java gép. Nagyon-nagyon borzasztó, rettentő sok időt és memóriát veszel minden egyes objektum. Tehát könnyű így azt mondani, hogy csinálunk még egy objektumot, aminek van egy ilyen áttevő metódusa, de akkor meg kell csinálni az objektumot, akkor azon keresztül át kell címezni, ott meg kell hívni azt a metódust, ugye ott van ez a dinamikus híváskezelés, stb. Az is adminisztrációs idő. Szóval sajnos igen, lehet, hogy ez baromi hosszú, ezzel szemben, hogyha építünk egy ilyen láncot, akkor lehet, hogy a just-in-time compiler az majd ott szépen fölépíti nekünk élből a kapcsolatot, és elmarad az egész overhead, ami ebből jön. Tehát hatékonysági okokból persze csinálunk ilyeneket, de hát igen, a szépség az ellene van. Na jó, kérem szépen ezzel az objektum-orientált gondolkodásmóddal kapcsolatos alapfogalmakat én a magam részéről befejezetnek tekintem. Én remélem, hogy az itt jelenlévők úgy ráhangolódtak a múltkori órán, meg a mostani alkalommal erre a gondolkodás módra, mert ezt fogjuk tovább vinni a mostantól kezdve. Sok újat mondtam? Igen? Vagy itten, hogy bólogatnak. Mi volt újdonság, amiről nem nagyon hallottak? Ja, ez. Igen, ez. Nem lehet. Aha. Tisztult, tehát megpróbáltam összerakni, mert én is úgy tudom, hogy maguk lényegében tulajdonképpen mindent, vagy majdnem mindent tudniuk kellene abból, amit elhangzott. Én úgy megpróbáltam összeszedni, tehát én is abban a hitben élek, hogy tulajdonképpen olyan sok újdonságot nem mondtam, csak megpróbáltam egy picit más szemmel nézni. Na jó, hát remélem azért nem unatkoztak, mert azt sajnálnám. Na akkor nézzük, hát gyalogolunk előre. Nos kérem, hát a az UML. Kérem szépen, nagyjából ezekkel a dolgokkal fogunk foglalkozni. Én úgy nagyjából megpróbálom követni az UML szabványt. Ugye az UML az a Unified Modeling Language, gondolom azért ezt már hallották eleget. És a végén pedig hát elmondanám azt is, hogy vannak azért dolgok az UML-en túl, tehát az élet nem állt még itt meg. És nagyjából, igen, hát ez lesz a programunk. Az első dolog az az, hogy én tudom ajánlani, hogy aki akarja, az töltse le az UML doksit. Az UML doksi letölthető az omg.org-ról. Az OMG az az Object Management Group, erről hallottak már? Nem hallottak? Nem az Oh My God, nem. OMG, Object Management Group, és az objectmanagementgroup.org-ról lehet letölteni, ott van egy komoly dokumentációs tár, nagyon sok mindenféle dolgot ott van, és ez két kötetben van, az UML 2, az áll egy infrastruktúra és egy szuperstruktúra nevű részből, majd mindjárt megmondom, hogy ezek micsodák. Nagyon vastag könyvek, ez kinyomtatva olyan 1000 oldal, tehát ha nem nyomtatom ki, akkor is 1000 oldal körül van, de úgyhogy nem is azért gondoltam, hogy kinyomtassák, hanem én azt kérem, hogy azért érdemes letölteni, mert akkor hálásak lesznek nekem. Igen, mert akkor rájönnek arra, hogy én itt maguknak egy ehető változatot katyvasztottam össze. Ugyanis az 1000 oldal fölötti anyag, ami ott található, az nagyon szép és nagyon exakt és nagyon klassz, csak hát az egy szabvány. Az egy szabvány a maga szépségébe, majd esetleg mutatok maguknak részleteket belőle. Hát a kutya megszagolja, fölfordul. Szóval körülbelül olyan leírás, és ezt nekünk el kellene tudni olvasni. Úgyhogy én maguknak itt egy ilyen megcsócsált, előre rágott változatot adok, és hogyha belenéznek a könyvbe, akkor azt mondják, hogy hát a tanár úr szlájdjai az egy remek, olvasmányos, nagyszerű, didaktikus anyag ahhoz képest, amit az UML ad. Na jó, UML. Tehát Unified Model, itt van a négy szó: specifikálni, vizualizálni, konstruálni, dokumentálni, itt ki is emeltem ezt a négy szót. Erre szolgáló nyelv, kiemelném a nyelvet is. Mit fogunk specifikálni, vizualizálni? És azt mondja, hogy termékeket, szoftverrendszerekben előállított termékeket, valamint biznisz, tehát üzleti folyamatok modellezése és más nem szoftverrendszereknek a termékei. Tehát az UML nem csak szoftverre használható. Ő maga mondja, hogy nem csak arra akar használhatónak lenni, szoftverre is kiemelten, de tulajdonképpen mindenütt, ahol valami bonyolult rendszer áll elő, és éppen ezért is jön a második mondat, hogy a legjobb mérnöki gyakorlatot próbálja bevezetni, amelyik sikeresnek mutatkozik abban, hogy nagy és bonyolult rendszereket hogyan tudjuk leírni és modellezni. És az, hogy ez a rendszer most melyik alkalmazási területről jön végül is, az tök mindegy. Hát a dolog lényege vizualizálás, specifikálás, konstruálás és dokumentálás. Ez egy ilyen kis áttekinthető ábra az UML 2-nek a története. Ez a fa a forrásokat mutatja. Ugye itt a tetején van az UML 2, amit 2005-ben hoztak ki. Az UML 1.4.2-es változat az az ISO-nak is egy eleme. Tehát tehát ez a hivatalos elfogadott ISO szabványnak felel meg. És hát az UML első változata az 97-ben, tehát 13 évvel ezelőtt jött létre, és ennek a három fickónak a nevét érdemes megjegyezni, Búcs, Rambó és Jacobson. Ők csinálták, ők hozták össze az UML-t, és ők hozták létre ezt az OMG-t, tehát ezt az Object Management Groupot. Az egyik ág az OMT, az Object Modeling Technique volt, ami a 90-es évek elején Rambo nevéhez fűződik. Hát ez nem az a kemény kötésű Rambo, hanem egy helyes pasi, volt alkalmam párszor találkozni vele szintén, meg Búcshoz. Hát Grady Búcs az objektumorientáltság egyik pápája. Tehát ő hát nagyon, szerintem egy kicsit grafomán is, meg minden, szóval sok könyve van, meg na, tehát a dolog lényege, hogy az osztálydiagramot, meg az osztálydiagram gondolata, meg azt, hogy a három nézet, emlékeznek a három nézetre, a funkcionális szerkezeti kép, meg a viselkedés, ezt igazából a Rambo kezdte el összedolgozni. A szerkezeti kép, ami ugye egy adatleírás, valójában hát ezt valami osztálydiagram fogja helyettesíteni ebben. A viselkedést, azt az állapotgép, valami egyszerű állapotmodell. Rambo még a funkcionális modellt az dataflow ábrával képzelte el. A Búcs annyiban különbözött ettől, hogy Búcs adott egy módszertant, hogy hogyan érdemes az objektum rendszereket fölépíteni, tehát azt a megközelítést, aminek egy változatát majd a Rational Unified Processben látni fogunk, az tulajdonképpen hát egy dologtól eltekintve tőle származik. Az állapotgép precíz megjelenése az a state chart, az Harel-től jön. Szóba kerül még a gyökereknél az object-oriented system analysis, ami Schleier és Mellornak a munkássága. Ők real-time rendszereket terveztek, és szintén elég keményen használták az állapotgépes modellezést. És itt az Object Oriented Software Engineering, ami a Jacobsonnak a kitalálmánya. Látják, ez mind a 90-es évek legelején van, hát ugye Harel még a 80-as évek végén, és a Jacobsontól pedig a use case fogalma származik, amelyik helyettesíti, tehát jobb kifejező, nagyobb kifejező erővel bír, mint a data flow diagram, és hát ez lett egyesítve, és ebből alakult ki mára. Hát ennyit azért úgy talán érdemes tudni az egésznek a históriájáról. Legyen világos, nem fogom megkérdezni, hogy Jacobson mit csinált 93-ban, szóval szó nincs róla, tehát nem egy ilyen történelemórát tartok, csak ez azért egy elég fontos szabvány ahhoz, hogy tudjunk, hogy mi volt. Mi van az UML-ben? Kérem szépen, az UML-ben, hát ahogy mondtam, hogy összeegyesít különböző régebbi módszertanokat. Ez valójában az UML nem egy zárt dolog, hanem egy nyitott. Ő tulajdonképpen egy ilyen, ahogy mondja magát, hogy egy envelope, tehát egy ilyen boríték, amit ki lehet terjeszteni. Tehát egy ilyen dosszié, vagy mit tudom én, micsoda, amihez hozzá lehet még adni dolgokat, és el lehet vinni a konkurens, elosztott rendszerek irányába, és így tovább. Tehát az UML egy nyitott. Standard, tehát egy modellező nyelv, nem pedig egy folyamat. Tehát az UML annak ellenére, hogy korábbi technikák, elsősorban az OMT, illetve Búcsnak a munkássága, ugye az a folyamattal is összefüggésben volt, a fejlesztési folyamattal, az UML arról, hogy mit kell tennünk, arról nem mond semmit. Az UML csak azt mondja, hogy milyen diagramokat kell elkészíteni. De azt, hogy ezt milyen sorrendben, hogy két ilyet, utána három olyat, utána visszatérni ehhez, és így tovább, erről az UML maga nem akar semmit sem mondani. És az UML az elég szigorú, a jelölés rendszere elég szigorú lesz ahhoz, hogy széles körben lehessen használni, Lényegében az UML, ezt még elmondom, aztán befejezzük az egészet. Tulajdonképpen ezt az UML-t tudják, hogy mi hozta létre. Egy nagyon-nagyon gyakorlati szükség. Mégpedig a következő történt a világban viszonylag rendszeresen a 80-as évek végén, tehát még a 90-es években, sőt ma is. Képzeljék el, hogy egy cég megvett egy modellező eszközt, és a modellező eszközt használta, és ezzel fejlesztett szoftvereket. Használták is a cégnél ezt az eszközt, módszert, éveken keresztül marha jól működött, hanem egy nap az a cég, és akkor volt a gyártója ennek a fejlesztő eszköznek, aki upgrade-elte folyamatosan különböző cégek kérésére újabb és újabb változatokat hozott ki, élt a szoftver. Hanem egyik nap ilyen-olyan-amolyan okok miatt, gazdasági, egyéb, ilyen tönkrement az a cég, aki ezt a fejlesztő eszközt szállította. Ettől kezdve nem volt többet upgrade, nem volt kiszolgálás, nem volt szerviz mögötte, és a cég, aki használta, vagy cégek, akik használták ezeket az eszközöket, azok ott maradtak egy régi túllal, amelyik ugye nem ment tovább. Sőt, az igazi nagy tragédia nem is ez volt. Az igazi tragédia az volt, hogyha ők át akartak állni egy másik eszközre, akkor gyakorlatilag amiük ebben a régi eszközben volt, azt majdhogy nem úgy dobhatták ki, ahogy van, mert hiszen hogy vitték volna át egy új eszközre? Akkor persze nekiálltak, hogy írni ilyen-olyan-amolyan, kicsalogatni a régi modellező eszközből a benne rejlő információt, azt valahogy átvinni az újba. Persze ehhez akkor kínlódtak, akkor vagy átment a dolog, vagy nem ment át. Ugye érzik a problémát. Tehát gyakorlatilag nem tudtak, vagy legalábbis ha tudtak, baromi nehezen tudtak eszközt váltani. Ezért égető szükség volt az iparban arra, hogy legyen egy olyan szabvány, egy olyan leírási mód, amin az egyik eszközből át tudunk menni egy másik alá. Ahogy a meglevő anyagainkat át tudjuk vinni az egyikből a másik rendszerbe, és hordozhatóvá válik, és ne legyünk hozzábilincselve egy konkrét rendszerhez. Hát ez volt igazából az OMG sikerének a titka, hogy ő meglátta ezt a borzasztó nagy hiányosságot, azt a rengeteg erőfeszítést, amit a különböző cégek a bedöglött eszközeikkel kénytelenek voltak annak a javítására, pótlására elkövetni, ez irgalmatlan melót jelentett, és a cégek, tehát az OMG adott egy javaslatot, hogy csináljunk egy egységes leírást, mindenki kövesse ezt a grafikus formátumot, és akkor hordozható lesz az, amit mi itt menet közben produkálunk. Ugye érthető, hogy ez áll e mögött, tehát nem csak az, hogy három okos ember ott azt mondta, hogy holnaptól legyen ilyen. Ördögöt mondhatja három okos ember, hogy holnaptól legyen ilyen, ha nincs egy bitang nagy szükség mögötte. Na hát, hogy mi van még az UML-ben, meg mi nincs, meg ilyesmi, arról akkor majd a jövő héten mesélek, jó? Köszönöm, hogy eljöttek, a házi feladat meg ott lesz a fiókjukban. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszlát!